Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamá, én Bors Richárd vagyok. Mai vendégem reményeink szerint részletesen be fogja mutatni egykori főszerkesztőnket, Csekő Sándort, akinek április 6-án lesz 10 éve, hogy távozott az élők sorából. Köszöntelek, kedves Kókai Márton.
Szervusz, Ricsi, üdvözlöm a hallgatókat.
És felvetődik a kérdés, hogy miért pont Kókai Márton, a Nimrod szerkesztője fog erről beszélni. Őt éreztük a legautentikusabbnak, hiszen mondhatni azt, hogy süldő újságíró korától ismerte Sándort, és mivel túl sok mozgolódást nem láttunk ebben az évben ez ügyben, még attól a laptól sem, amit ő alapított, ezért úgy gondoltuk, hogy már csak a tisztesség miatt is fölkaroljuk ezt a neves évfordulót. Nem nagyon sokat szeretnék én ebben a témában beszélni, hiszen én bár ismertem Sándor, de olyan mélyen biztos nem, mint Márton. Ezért fölteszem azt a kérdést, hogy miért fontos neked Csekő Sándor, és miért érzed úgy, hogy bele kellett állnunk akár a Nimrod hasábjain is az ő évfordulójába.
Nagyon, nagyon komplex ez a kérdés számomra, nyilván érzelmileg erősen érintett vagyok benne. Nekem az első, nevezzük komoly munkahelynek, de mivel 12 éves korom óta folyamatosan dolgozom a sajtóban itt-ott, ezért már benne voltam a dolgokban, de az első tényleg komoly munkahelyem az a Magyar Vadászlap volt, ahova úgy kerültem, hogy...
Amit Csekő Sándor alapított.
Így van, amit Csekő Sándor alapított a 90-es évek elején. Ahova úgy kerültem, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének álláshirdetéseit tanulmányozva ráakadtam Sándor hirdetésére, hogy ő egy németül, angolul jól beszélő vagy beszélő újságírót, fiatal újságírót keresett a laphoz. Én nem túl sok reménnyel, hangsúlyozom, beadtam erre a álláshirdetésre a pályázatomat, és még aznap, hát nem tudom, egy óra vagy más óra, de eltelt valamennyi, körülbelül ennyi idő, és csöngött a telefonom, aminek a végén a Sándor volt, és azt mondta, hogy akkor be tudnék-e menni délután a vadászlap szerkesztőségébe, ami akkoriban ott Aquincum környékén volt, a Rozária utcában, ahova természetesen bementem, mert hát ez egy jó lehetőségnek tűnt. A vadászathoz annyira nem értettem, tudtam nagyjából miről van szó, de mélyen nem, és hát talán sokat elmond a dologról, hogy aznap nem úgy mentem haza, hogy egyből, hanem még bennmaradtam zárásig Hóna Izsombor mellett ülve, ami egy másik történet lenne. De lényeg, ami lényeg, Sándor személyisége engem nagyon megragadott, már az első pillanattól fogva. Azt tudni kell, és talán érdemes elmondani, hogy amikor bementem a kis irodájába, ő a nem túl nagy asztala mögött, egy elalakban volt az asztala, az elalak kisebb részén volt a számítógép, az volt a szobának a sarka, a számítógép monitorja fölött Kittenberger Kálmán szigorú tekintete nézte őt munka közben, fölötte meg a szalonkák húztak. Ez azt gondolom, hogy jól összefoglalta az ő jellemét, meg vadászati dolgait is, az következő évben ezt így meg is tudtam magamnak erősíteni. És nagyon jól összhangba kerültünk a Sándorral. Nekem ő az egyik vadászati és szakmai, sajtószakmai példaképem és mentorom. Annyira szerencsés vagyok, úgy gondolom, hogy ezt elmondhatom magamról. Egy olyan újságíró volt, aki ritka a mi szakmánkban, mert egy régi rendszerben a vadászaton kívül szocializálódott, de annyira magáévá tette ezt az egész szakmát, hogy szívügyévé vált, és a vadászatot, a vadász sajtót azt mindig is szívügyeként kezelte, és mindent, ami hozzátartozott a vadászati kultúrától kezdve a kollégákon át mindent, mondhatnám úgy, hogy családként kezelte a szerkesztőséget, és ez átragadt másokra. Ezt ő úgy mondta, hogy megfertőzte az embereket a vadászattal, engem is megfertőzött a vadászattal, és ezt a kifejezést a mai napig használjuk. Én úgy tudom, hogy tőle ered.
Mielőtt ez a fertőzés bekövetkezne itt az éteren keresztül, mesélj egy picikét az ő életútjáról, életpályájáról, mert ugye a Nimród hasábjain is, meg ha úgy tudom, más ügyben is oknyomozásba kezdtél, illetve egy olyan kis életrajzi adattárat próbálsz összehozni, ami az ő munkásságát, életét felöleli. Szóval, hogy kezdődött az ő pályafutása, és milyen stációkkal gazdagították az ő életét?
Sándor élete szerintem nagyon izgalmas volt, és kalandos, mert szerintem ő nem hitte volna, amikor belekezdett a nagybetűs életbe, hogy egyszerre egy vadászújságot fog alapítani, és annak az éléről fog átmenni az örök vadászmezőkre, úgymond. Ráadásul, amit ő letett az asztalra mindeközben, az se piskóta. Hát sok helyen dolgozott fiatalon, a színháztól kezdve tényleg számos helyen, a sajtóba is hamar belecsöppent, de ami én kiemelnék az eléről, olvasók, akik olvassák a lapot is, ezt a kis féloldalas szösszeneteimet a Sándorral kapcsolatban olvassák, ők most már részletesen tudhatják ezt előtörténetet. Én onnan kezdeném, hogy elment a Magyar Rádió Vas és Zala megyei tudósítónak, ekkor már ugye 100%-ban a sajtóból élt, sajtónak élt, mondhatni, de még nem a vadászatnak, és a vadászat, vagy a természet szeretete akkoriban alakulhatott ki nála, amikor elkerült az üzemi lapok szintjén a Zala erdőhöz. Ugye akkor még a Zala erdőt nem Zala erdőnek hívták, és a Zala erdő üzemi lapját ő többek segítségével ő álmodta meg. A többi között az ő ötlete volt a Zala erdő név, ami mai napig a cégnek a neve.
Így
van, és az Zala erdő lap az azóta is működik, tudtommal. Itt elmondása szerint, szó szerint nem tudom idézni most, de olvastam tőle, hogy annyira megtanulta az erdészeknek a nyelvét, hogy egyesek azt hitték róla, hogy egy Sopronban végzett szakember. És ez nagyon jellemző volt rá, a vadászat szintjén is. Érdekességként beszúrom itt az élettörténetben, hogy nekem ő mindig mondta, hogy ő azért nem végezte el a vadászati szinten bármiféle felsőfokú...
Nem volt szakmai végzettsége.
Nem volt szakmai végzettsége, mondhatni nem volt szakember, ilyen szempontból újságszinten, vagy újságkészítés szinten természetesen megvolt neki minden, ami kellett, de vadászati szinten nem volt meg az, amit ma egy kicsit így, hogy mondjam, snob dologként kezelünk. Mégis tényleg egy meghatározó ember a vadászatnak, vadgazdálkodásnak. Na de, Sándor azért nem végezte ezt el, ahogy ő mondta, hogy kérdezhessen hülyeségeket, hogy kérdezhessen azoktól az emberektől, akiknek igenis szakmája ez, és igenis tudnia kell az összefüggéseket, tudniuk kell, hogy mi miért van, és ő újságíró, és ezt le kellett jegyeznie. Én legalábbis így emlékszem rá, hogy ezt így tanította irányunkba. Természetesen van olyan, volt kollégám, aki azóta elvégezte a felsőfokú vadgazdálkodási szakot, de a Sándor ilyen volt, visszatérve az életéhez. Tehát Zalaerdő után mindemellett ugye rádiótudósítójaként dolgozott, és utána jött a Nimród, föl is írtam ide a dátumot, 1976. januárja, amikor már az ő szerkesztésében jelenik meg a Nimród, de azt tudni kell, hogy már korábban dolgozott, tehát ez nem egy varázsütésre történt. Ha jól gondolom, és jók az információm, akkor legalább egy fél év lehetett. Vannak ezzel kapcsolatban érdekesség, de azt itt most nem fogom megosztani a hallgatókkal, ne haragudjanak meg rám.
Talán... Miért is végül is, ez egy beszélgetős műsor, tehát érdekességekre nincs szükség.
Nincs szükség, ez úgy gondolom, hogy talán egyszer egy más formában kell, hogy megjelenjen. Minden esetre elkerült a Nimródhoz, a Nimródot gyökeresen megváltoztatta, az ő habitusa, felfogása, szerkesztési módja. Én azt gondolom, hogy a korának nagy szakembereit próbálta bevonzani, ami élete végéig jellemző volt rá. Amikor már jóval benne volt vastagon ebbe a vadászatba, akkor is ő a szakmát, a szakembereket akarta megszólítani. És ez a Nimrodra abszolút jelen, ez volt, ilyen színes lett a Nimrod, Nimrod fotóklub megalapult, nagyon sok minden lehetne itt felsorolni a neve mellett. Aztán eltelt egy évtized, meg még jó pár év, elkerült a Nimrodtól, most szerintem abban nem menjünk bele, hogy meg mint, az egy kicsit még kigobbozandó történet az én számomra is. Utána próbálkozott más dolgokkal, például a Venatus fegyvermagazinra, ami nem élt meg túl sok számot, de egy nagyon érdekes kiadvány volt, mert a vadászat, a sportlövészet, a mondhatom így, hogy fegyverek kapcsán, mert volt olyan cikk, ami Mátyás király fekete seregének fegyvereiről szólt. És ez abban a tematikában nagyon jól elfért. Úgyhogy egy igazán színes újságot vagy magazint szerkesztett, de ezt még nyomozom, elvileg volt Horgász magazinnak is a főszerkesztője, amit Essox néven adtak ki, de még egyetlen darabot nem sikerült beszereznem, és sajnos nincs az Arcanum adattárba se elérhető darab belőle. Úgyhogy ott is próbálkozott a 90-es években, mindemellett megalapította a Magyar Vadászlapot, aminek, ha jól emlékszem, 1991-ben jött ki a próbaszáma, amiben az olvasók segítségét kérte a szerkesztőség, hogy ez az egész történet így a Nimrod után elindulhasson, a Nimroddal párhuzamosan. Aztán el is indult, és a mai napig tart. Ugye haláláig volt egyébként a vadászlapnak Sándor a főszerkesztője, mellette számos dolgot csinált, Vadászati Kulturális Egyesületnek a neve hozzáköthető, a Kulturális Egyesület berkein belül az országos vadásznapok megalapítása, ami mai napig megint csak tart, ő hozzáköthető. Két alkalommal próbálkozott az Európai Vadászújságírók Szövetségének létrehozásával, a második alkalom mellette voltam, és akkor én voltam a titkára a szervezetnek, de ez már nagyon az élete végén volt. Napestig lehetne sorolni, hogy mit csinált, vagy mit nem.
Az életpályájából most akkor nyerhettünk egy kis ízelítőt. Milyen vadász ember volt ő?
Hát vadásztam úgy a Sándorra, hogy elkísértem őt. Nekem akkor nem volt vadászjegyem, amíg ő élt. De két sztorit fölevenítenék. Az egyik, az első utunk, amikor a több kollégánkkal elmentünk Szalonkára monitoringozni. És az első kimenetelkor én Sándorral voltam. És egy nagyon nagy élmény volt számomra, életemben először vártuk az erdő királynőjét. Ráadásul ő, most túlzok egy kicsit, ő remegett a Szalonka után, tehát neki a Szalonka az nagyon kedves volt a lelkének. Még egyszer visszautalok, nem véletlenül volt egy szalonkapára, egy húzó szalonkapára monitori fölött, és nem véletlenül van egy húzó szalonkapára sírján se. Ezt azért szeretném hozzátenni. Szóval egy nagyon varázslatos este volt számomra, és ott meg voltunk egy-két kimenetellel, jókat beszélgettünk, tényleg a vadászatnak ezt a baráti összetartását érezhettem meg mellette, meg azt a szenvedélyt, amivel ez az ember lobogott, hogy mert egy nagyon szenvedélyes vadász volt. Ahogy tudott volna beszélni, úgy beszélt a vadászat ügyéről, meg a vadászok ügyéről, mint a sajátja lenne, és ez szerintem nagyon ritka a mai világban. Ez egy ritka érték. Erről ennyit. A másik az egy olyan őszbak vadászat volt. Most a pontos számot nem mondom meg, hogy hány kimenetele, de szerintem körülbelül 20-21 lehetett, amikor a bak végül terítékre került. Ez Apa űrből pusztán történt. Hargitai Zoltán hivatásos vadász barátom kíséretében vadásztak egy őszbakra Sándorral. Zoli írt is erről a Sándor halálakor a nekrológok mellett egy kis szösszenetet erről a vadászatról a vadászlapba. De nekem az van meg az a sztori, hogy Földvári Attilával ülünk egy jobb időket megélt magas lesen, nagyon magasan, tehát ez nagyon magas. Nekem ez van meg, tényleg lehet, hogy nem így volt már, mert a idő megszépítette, de Én így emlékszem rá, és azt látjuk, hogy Sándor és Zoli nézik a bakot. Akkor még nem volt okos telefonom, meg ilyen ketyeréim, nekem sem, meg nem is. Talán megpróbáltuk fölhívni őket, de nem vették fel a telefont, ez már kicsit a múlt homályába bízott. A lényeg nem azt az őszbakot nézték, amit kellett volna, mert amit néztek és akartak volna, az ott állt. Tehát, hogy tőlük egy több száz méterre, de mi láttuk. És nagyon érdekes volt, hogy ott kúsztak, másztak, rámentek a bakra. Nagyon izgalmasan, nem lőtték meg nyilván, mert hát nem azt a bakot, pedig meglőhették volna, vadászták. Aztán mindezt konstatálva, végén megbeszélve bementünk a szomszédos társaság vadászházra, mert akkor még az Olépnak nem volt vadászháza, ott valami vaddisznós rettenetet ettünk, ami nagyon finom volt, hajnalig beszélgettünk, aludtunk máshol, megint mentünk ki. Rettentő szélben, ugyanaz a magas les, ugyanaz a revírrész, ugyanaz a szenvedély. Ilyen vadász volt.
Sándort nagyon sokan szerették, és nagyon sokan nem szerették. Milyen ember volt ő?
Készültem és jegyzeteltem magamnak, Ricsi. Fölírtam többen ezt, hogy többen kemény, makacs, nehéz jellemként beszéltek róla. Én azonban sohasem ezt az oldalát láttam benne dominánsabbnak. Nekem ezt azt mondták, hogy nem már visszarakott. Hát egyébként nem gondolnám, hogy erről volt szó. Lehet, hogy más életszakaszban volt, de azt gondolom, hogy igen, Sándor az tudott fejjel menni előre, tudott így helyet csinálni az ügyeknek, ami ehhez a szívét, lelkét, gondolatát, vagy az újság érdekeit beleadta. Felolvasnék egy-egy idézetet, ami szerintem tök jól illusztrálja. Az első 1992. március 10-én jelen meg a Vadászlap főszerkesztői jegyzetében. Azt írtam de magamnak, hogy provokatív publicista. Azt mondja Sándor, hogy bocsánat, a téma az, hogy a kézi lőfegyver vizsgáló hivatal mennyire egyeduralkodó a piacon. Induljunk ki abból, hogy tisztességes-e a kézi lőfegyver vizsgáló hivatal nettó 27,9%-os nyeressége, amelyet, mint versenytárs nélküli hatóság, az zárójelbe felkiáltójel, a fegyvereink bevizsgálásáért zsebel be. Na most, ha valaki így indít egy főszerkesztői jegyzetet, az tudjuk, hogy ma már szinte elképzelhetetlenül provokatív. Aztán van egy olyan jegyzet, ami valakinek szól, van mögötte egy feszültség, egy konfliktus, de mégis úgy ír róla, hogy érzi az olvasó, hogy valami itt van, nem feltétlenül tudja, hogy mi van, de azt tudja, hogy ez az ember, ez erős. Az a címe a jegyzetnek, hogy Kakukk szó 2011-ből származik. Pár éven keresztül kakukkolt a mobiltelefonom. Tetszett, szívesen hallgattam a Kakukk szót akkor is, amikor darmak valahol Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, éppen a Fülöp-szigetegen teleltek. Mert akkor még nem tudtam, hogy a kakukk és a hozzá hasonló költőparaziták a madárvilág legalantosabb ragadozói. És úgy írja ez az eleje a cikknek, a vége az, hogy hát ezért nem kakukkol már a telefonom. Na hát egy erős jellem volt, aki előre ment, ha úgy gondolt, hogy az a helyes.
Nehéz.
Tehát, hogy nem mindenki szerette. De egyébként mindemellett tényleg egy újító ember volt. Most ugye beszélünk arról, hogy beírókönyvek, digitális beírókönyvek, minden. Hát 2011-ben a Sándor mellett az első dolgom az volt, hogy a Csányi professzorhoz leutaztam Gödöllőre, hogy megcsináljuk a okos vadászati térképet, és az összes jogos, ugye Magyarországot a Vadászlap honlapjára egy digitális, aktív, fontosan tölthető, változó térképre fölvigyük. Csak akkor erre még nem volt kereslet, nem volt akarat mögötte, és nem volt ez a látnokság, ami a Sándor benne volt, és a mai világban megvalósult. 13 év mínuszba megcsinálta a gondolatba azt, hogy most mi próbálunk használni. Készültem neked valamivel.
Épp ezt akartam mondani, hogy itt említetted a beszélgetés elején, hogy meglepetéssel is készült. Én kérdeztem, hogy ehető-e, de mondtad, hogy nem, úgyhogy kíváncsi.
Nem ehető, de ez most a hallgatók számára egy picit hátrányos lesz, de azt gondolom, hogy át tudjuk adni a hangulatot. Én kinyomtattam pár fotót, amit a hallgatók többsége biztos egyébként nem is ismerne, mert a családi archívumból származik, a lányától, Csillától kaptam. Szóval te sem biztos, hogy megnézted még, és azért adom oda, hogy hogy reagálsz rá. Ez szerintem illusztrálja egyébként Sándor jellemét. Az első kép, te mondd rá, hogy mit látsz rajta.
Igen, talán. Szerintem ez a legautentikusabb, gyakorlatilag egy gyermek, meg valószínűleg Sándor Converse tornacipőben fociznak egy pályán.
Így van.
Egy foci pályán, lelátó is van a háttérbe.
Szenvedélyesen rajongott a futballért, amikor mondta nekem egy tudósítói kollégája, hogy most ugye a Zala Vas megye említett időszakról van szó, hogy amikor őt küldték el, majd nem a Sándort, hanem a tudósítót tudósítani fociról, akkor a Sándortól kérdezett. Tehát, hogy ő annyira focirajon volt, ez úgy tudom, hogy a fia Csaba a fotón. Ez még ugyan a vadászat előtt volt. Következő, ezt már talán ismered.
Következő kép, igen, ezt ismerem. Öltöny, nyakkendő, kackiás kis bajusz, 30 év körüli férfi ember, egy dupla sörétessel a vállán, igazolványképhez hasonlítható kivágással.
Első főszerkesztői jegyzet 1976 melletti kép.
Aztán ezt le is hoztuk miatt az újságban.
Még le fogjuk hozni, jól emlékszem. Valahol itt mostán megjelenik. Hasonló
következő
kép. Csak azért, mert még március van.
Egy erdei részlet, március. Ha jól látom, három darab szalonka van a kezébe. Puska a vállán. Egy nem tudom én milyen mintájú vadászati nem vadászati, honvédelmi kimenő kabátban bűvöli az egyik elejtett szalonkát.
Szerintem az, ami, ahogy nézi, hogy tartja, igen, a szalonkát, annyira elmondja a vad iránti,
igen,
szenvedélyét, hogy több, mint az, te többet mond minden szónál. Na, ezt még nem láttad szerintem.
Következő kép.
Ez már Nimrod, erősen.
Ajajaj, tehát ilyenről álmodik mindenki, aki újságkészítéssel foglalkozik. Kettő ember, az egyiknek a tizedik halál évfordulóját, a másiknak a századik születési évfordulóját ünnepeljük, tiszteljük meg az újságban. Csekő Sándor és Cserjezán Pál.
És az a gondolkodásom, az a összpontos...
El vannak merülve.
Van, ugye? Hihetetlen. Nagyon jó.
Következő.
Megint egy Nimrod szerkesztőségi hangulatkép.
Biztos, hogy nyár van, az elalakú asztal, amit írtál, rengeteg könyv, papír, irat, eszméletlen 70-es évekre utaló lambéria.
Rajta egy zebrával, azt tegyük
rajta hozzá. Egy nagy zebra bőr a falon, meg jegyzetek. Sándoron rövidújú ing, amit gyakorlatilag köldöki ki van gombolva, de már itt egy ilyen 40 pluszos állapotban van, és szerintem ez egy lesipuskás fotó, mert meglepődik, ahogy fölnéz.
Ez tök jellemző, ez az egész a kész, ez annyira jellemző volt rá még a 2010-es évek elején is, ez a munka közbeni pillanat. De megint egy érdekesség, szerintem.
Ez vadászházi jelenet, Csekő Sándor, szerintem megint egy jó pár évvel idősebben, mert már őszül a haja, és viszonylag kevesebb is van. A vadászházi jelenet abból gondolom, hiszen hullajtott agancsok vannak a polcra fölrakva. Éppen koccint egy nagyon-nagyon neves művésszel. Barátilag néznek egymásra. Iszonyú hangulata van a képnek. A Sándor melletti előadó művész, nevezzük így, Hofi Géza.
És akkor kronológiát most elhagyom, az utolsó az egy bónuszkép, már csak azért is, mert nem sikerült túl jól, de szerintem beszédes ez is.
Jajajajajaj. Sándor van rajta piros pulóverbe.
Bizony.
Egy trófea falon, ami most innentől nem biztos, hogy érdekes, de van előtte egy papír, amire az van írva, hogy egy órás némasági fogadalmat tettem. És egy ilyen, hát szerintem lehet, hogy egy pár pohár bor már itt lecsúszott.
Szerintem ez szilveszter.
Valószínű szilveszter, mert a háttérben nem látszik a fotón egészen jól, de minthogy ezek a papír, nem tudom minek nevezték ezeket, amiket dobálnak az emberek így egymásra.
Konfetti.
Konfetti papír, igen, igen.
egyébként ez is jellemző volt rá, tettem be, hogy ha nem volt igaza, akkor képes volt nyilvánosan azt tényleg elismerni. És tehát tényleg egy ilyen ember volt.
Én azt gondolom, hogy itt a podcast lehetőségeihez mérten kellőképpen megemlékeztünk Csekő Sándorról, egykori főszerkesztőnkről. További részletekért és meglepetésekért pedig forgassák a Nimródot, hiszen Kókai Márton sorozata tovább folytatódik egész évet átívelően. Köszönöm szépen ezt a kis múltidézést és megemlékezést neked.
Köszönöm a lehetőséget.